Kedves testvérek, az az ige, melynek alapján a mai vasárnapon Isten üzenetét hirdetni kívánom. Írva található a Biblia olvasó kalauz szerint a mai napra kijelölt igében, a Galata levélben, a második fejezetben, a 15. verstől kezdődően. Mi, akik természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Ha pedig Krisztusban keresünk megigazulást, magunk is bűnösnek bizonyulunk, akkor talán Krisztus a bűn szolgája? Semmiképpen sem, mert ha valamit leromboltam és ismét felépítem, magam nyilvánítom magamat törvénysegnek. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Én nem veszem el az Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, régen álltam itt a gyülekezet előtt már, hogy hirdessem Isten igéjét, és az énekek alatt, most ahogy ide érkezünk a prédikációhoz, olyan furcsa érzés van bennem, amit eddig sohasem tapasztaltam. Valami olyan érzés ez, talán így tudom megfogalmazni most, mint amikor az ember frissen szerelmes, és esetleg úgy érzi, hogy a másik, aki távol van, az mintha itt volna a szívében, a lelkében, és nem tud elvonatkoztatni, másra se tud gondolni. És az is érdekes, most ugye nem olyan régen született a kisfiunk, és nem erre gondoltam, mert hogy most akkor mi lehet a kisfiammal, vagy egyáltalán, hogy jól vannak, egészségesek, megyek értük a kórházba, stb. Mert nyilván ez is meghatározhatna. Nem, egyszerűen azt nem tudom kiverni a fejemből, hogy mi lehet az Isten népével ma alcsúton. Hát ez olyan érdekes és olyan meglepő, mert valóban van egy szerelem az emberben, egy talán szeretet inkább, amit érez az ember, egy kíváncsiság, egy vágy, hogy bár ott lehetnék én. És ez nem azt jelenti, hogy nem vagyok szívesen itt, mert az ember, főleg ha részben itt nőtt föl, és itt kapta az első tapasztalatokat is a lelkészi munkából, mint ahogy sokan ismernek, akik nem ismernek, hát én vagyok a tisztelni tiszteletes úrnak a fia, az egyik fia, aki lelkész lett. És ez nem azt jelenti, hogy nem vagyok szívesen itt, csak az ember valahogy úgy van ezzel, hogy oda húzza a szíve. És tudom azt, hogy édesapámat meg ide húzza a szíve, most, amikor ott alkotan uratorátoz. És közben pedig arra jutottam, ahogy gondolkodtam, Isten előtt is egy kicsit elgondolkodva, hogy végül is van egy szeretet a saját népünk, saját gyülekezetünk felébe, olyan mindegy. Olyan mindegy, mert egy feladatunk van, ott is, itt is, hogy Jézus Krisztusról, az örök evangéliumról, a Krisztusban való szabadulásról, az életünk változásairól, vagy lehetőségeiről a változásra beszéljünk, itt is, ott is. Kedves testvérek, nem arról akarok beszélni, hogy mi ment végbe rajt, vagy bennem, mióta utoljára találkoztunk, így, hogy itt Isten igéjét hirdettem. Nem is arról akarok beszélni, hogy emlékszem, a testvérek sokszor elmondták, akik bizalmasabbak voltak, hogy beszéljek egy kicsit lassabban, artikuláljak egy kicsit jobban, hogy megkérdezném szívesen, hogy valahova eljutottam-e, mert nem ez a tisztem, hanem Jézus Krisztusról szeretnék beszélni, az én Uramról, a gyülekezet Uráról, és arról a lehetőségről, ami valamennyiünk számára ott van, nyitva van, ma is, az élő Jézus Krisztusban. Persze másról is kell, hogy beszéljek, mert ez csak egy kis bevezető gondolat, hogy oldjam ezt a feszült légkört, ami egyébként talán nincs is, csak én nézem úgy, mert nyilván van egy kíváncsiság mind a két részről, hogy hirdeti és hogy veszik az igét. És jó lenne, hogyha mind a ketten sikerélménnyel mennénk haza a gyülekezet is, meg én is, hogy na hát jó volt itt hirdetni az Isten igéjét, és a gyülekezet meg azt mondaná, hogy jó volt itt hallgatni az Isten igényét. Kedves testvérek, ebben az igében, amit felolvastam, hát egy nagyon bonyolult problémát vázol Pál apostol, ugye az örök problémát, amikor az ember a saját életében néz rájön, hogy ma is ugyanez a probléma, bár nincsenek ilyen szétválasztások, hogy mi természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bűnösök, hanem most azt gondolom, hogy itt az első vers, amit felolvastam, az abból az igaz ránk, ugye közül való bűnösök vagyunk, és én kiemelem ebből azt, hogy bűnösök vagyunk, mert ez az, ami most jellemző ránk, valamennyiünkre, rám is ugyanúgy, mint bármelyikünkre, és ez az, amit el szeretünk hesegetni magunktól, hogy ó, én rám ez nem jellemző. Inkább lennénk természet szerint zsidók, vagy természet szerint pogányok, ahogy ez az igevers mondja, csak bűnösök nem. Pedig a lényeg az az, hogy mi bűnösök vagyunk, és ez nem azt jelenti, hogy fenékig szennyes az életünk. Nem azt jelenti, amit az Édes Annában olvastam nem olyan régen, szeretem ezt a kis regényt, bár tele van annak a világnak, az akkori Pestnek a szennyével, a mocskával, a piszkos fantáziájával, azokkal az indulatokkal, amelyek benne voltak a társadalmi szétválasztásokban, stb. Stb. És ott ez az arany ifjú, a Jancsi azt mondja, amiután megszervez egy hatalmas nagy ünnepséget, magát ünnepeltetni egy állatos, bár túl van a cselédlánnyal való futó kalandon, túl van a pénzköltéseken, túl van az összes elszívott szivaron, meg a megivott pezsgőn, ott azon a vállon, túl van a barátaim is, mert azt teszi észre, hogy ezek csak érdek barátok, mert oda jön egyik is, másik is, aki olvasta ezt a regényt, azt tudja, adja el 50 forintot anyára, annyit, és ő ad, mert szereti őket, de közben rá kell, hogy jöjjön, hogy ők nem szeretik őt. És ott a keserű csalódottságában, mielőtt kimegy a Dunapartra, utána egy fillér nélkül tütyörészve, mint akinek az életében semmi probléma nincsen, azt mondja ezelőtt, hogy kiábrándultam. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A kiégés, a kiábrándulás, amikor az ember csalódik a körülötte levő dolgokban, a körülötte levő emberekben is csalódik önmagában. Amikor eljut az ember odáig, hogy jé, engem nem is szeretnek, nincs is miért. Mert a szeretetet megérdemeljük, az emberségünk jogán, a családhoz való tartozásunk jogán, a gyülekezethez való tartozás jogán, vagy egy bármilyen közösséghez való tartozásunk jogán, a kedvességünkért, a jópofaságunkért, a szépségünkért, a korunkért megérdemeljük, hogy bennünket, ha nem is szeressenek, de legalább tiszteljenek. És itt ez az aranyifjú ebben a történetben azt éli el, hogy bár egy fiatal, vagyonos, jóképű, jóbeszédű, minden jót el lehet róla mondani, mégsem szeretik, sőt nem is tiszteli. És arra jön rá, a lélektanban, a belső dolgaiban, hogy bizony, én nem vagyok szeretni való. És olyan jó lenne, kedves testvérek, ha eljutnánk idáig a Isten előtt megállva, napról napra, alkalomról alkalomra, amikor megállunk az Isten előtt, mert ez volna a lényeg az életünknek, hogy én az én teremtőmmel kapcsolatban vagyok, és kíváncsi vagyok arra, hogy ő mit gondol én róla. Mert amit én magamról gondolok, ami ennek a többiek látnak, vagy ami ennek egy regénybe beleélve magamat, fölismerem magamat, az mind csalfa, hamis, az Isten viszont igazán, valóságosan lát engem, látja a szívem állapotát. Látja azt, amit senki más nem lát, látja azt, hogy bizony ott belül bennem semmi szeretni való nincsen. És úgy képzeljük el ezt, kedves testvérek, tudunk olyan esetet az életünkben, amikor valakit megbántottunk, ugye? Mindannyiunknak volt ilyen. Nem akartuk, de mégis megtörtént, és valami ott megpattant, vagy az idegrendszeremben az indulataim elszabadultak, vagy olyan igazságtalanság volt, hogy nem tudtam vele mit kezdeni, és csak így tudtam lereagálni. Mindannyiunk életében van ilyen. Valami elszakadt két ember között egy kapcsolatban, és úgy érzi az ember, hogy én vagyok a hibás, engem többé az a másik, akit megbántottam, nem fog tudni szeretni. Nem fog tudni engem tisztelni. Ezt a dolgot elrontottam. Ugye van ilyen az életünkben, a másik emberrel kapcsolatosan, aki elrontottam, és úgy érzem, hogy nem fog tudni helyrejönni, aztán valamikor helyrejön, mondjuk egy jól működő házasságban, ahol van megbocsátás, vagy egy jól működő barátságban, ahol van egy kis alázat, vagy akárhol, ugye helyre is jöhet el, De úgy képzeljük el, ez a bűnös, amit a fejünkre van olvasva, nem valamiféle földbe döngölő módon, hanem az Istennek a mi rólunk alkotott képe szerint, ahogy bennünket lát, ahogy mi vagyunk igazán, a szívünk állapota szerint, mintha minden nap megbántanánk, vagy minden pillanatban megbántanánk, és helyre hozhatatlanul bántanánk meg a másikat, és méltán gondolhatja azt az ember, hogy az Isten semmi szeretnivaló nem talál benne. Ez így van. Bennem sem, egyikünkben sem. Nem talál Isten semmi szeretnivalót. Pedig ott vannak a jó cselekedeteink, vagy ott vannak azok a törvény cselekedetei, amivel itt az ige beszél, ugye, hogy rájön Pál apostol is arra, és tovább akarja adni a galatáknak, az ott élő hívőknek, hogy tudjuk mi is, mert tapasztaljuk, mert éljük, mert erről szól az életünk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, nem valamiféle mérce, emberi mérce alapján, értsük ezt így, emberi mérce alapján igazul meg, válik igazzá, válik bűntelenné, hanem csak is egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit által. Kedves testvérek, ebből a gondolatmenetből tovább is menve, meg egy kicsit vissza is lépve, egy olyan fogalmat találok itt ebben az igében, ami nagyon érdekes. Aztán nem csak ez az egy fogalom az, ami érdekes, hanem az egész körítés erről szól, legalábbis az én nézőpontomból most, mert ahányan olvassuk, annyi félét mondhat nekünk Isten igéje, az életünkben alkalmazva. Azt olvassuk itt, hogy azt az életet pedig, amit most testben élek. Testben élek. Ezen gondolkodtam el, amiről most még szeretnék beszélni, hogy mennyire határoz meg bennünket a test. Mert valamiféle összefüggés látok a test és a bűn között. Ami a kezdő gondolata, hogy mi bűnösök vagyunk, nem az a lényeg, hogy zsidók vagy pogányok, hanem bűnösök vagyunk. Szóval ugye tovább megy, és kicsit próbálja kibontani, hogy jobban értsük, hogy itt az életünkben a legmeghatározott dolgok azok valamiféle szabályszerűségek és törvények, amelyek mentén próbáljuk az életünk dolgait, bármelyik dolgát rendezni. Ilyen szabályszerűség lehet például a piros lámpa, ahol ha jól teszünk, ha jól cselekszünk, vagy jót teszünk, akkor megállunk. Akkor cselekszünk helyesen, ugye? Piros lámpánál. Akár gyalogosként, akár gépkocsival közlekedve. Vagy lehet ilyen törvény az is, ami a társadalmunkban nincs így leírva, hogy ne lopj, de mégis ez szerint élünk, és talán tiszta lelkiismeretünk, és el tudjuk mondani magunkról, hogy igenis, ez egy olyan erkölcsi szabályszerűség vagy érték az életünkben, hogy én nem fogok lopni. Vagy nem fogok, van, aki ezt határozza el, nem fogok pletykálkodni, mert ezt is az ember elhatározhatja, mert ez egy típus kérdés, hogy van, aki lop, van, akinek pletykálkodik, teljesen mindegy egyébként. Van, aki ezt határozza el, van, aki azt, mert az neki az érték, hogy ne tegye. Ezek azok a törvények, vagy törvényszerűségek, amelyekről itt az igében szó van. Persze ott az ószövetségi törvényekre utal, amelyek az akkor élő embereknek minden percét beosztották, hogy legyen mihez tartsák magukat. És milyen könnyű volna nekünk is az életünk, milyen könnyű volna a kereszténységünk, hogyha egész egyszerűen nem kéne hinnünk, nem kéne Krisztusról tudnunk, nem kéne megalázkodnunk, nem kéne bűnbánatot tartanunk és odavinnünk minden szégyenünket az Isten elé, vagy odavinnünk a másik elé, aki segíteni akar, és én megnyílok előtte, és elmondom neki azt, hogy valami tönkre ment az életemben, és nagyon szégyellem, de muszáj valakinek elmondanom, mert szétmarcangol engem belülről. Milyen egyszerű volna, ha nem kéne várnunk az Isten kegyelmére, nem kéne szeretnünk, nem kéne a megváltásban reménykednünk, hanem volna egy olyan törvény, vagy törvényszerűség, amiről itt az ige beszél, ami a zsidóknak volt, és ezért volt olyan nehéz elfogadniuk Krisztust, amelyik törvény az élet minden pillanatát beosztotta. És az embernek, aki akkor élt, és próbálhat Isten szerint élni, de tulajdonképpen csak a törvény szerint élni, mert az élő Isten semmi között nem volt, annak az embernek annyi volt a dolga, hogy mindenben a törvényhez tartsa magát. Mindenben a törvényhez tartsa magát, és ami keresztény életünkben, hívő életünkben is van egy ilyen vágyakozás, egy ilyen törekvés, hogy de jó lenne az én keresztény életemnek minden pillanatát kiszámíthatóvá tenni, de az Isten nem kiszámítható. Az Istennel való kapcsolatom sem kiszámítható. Okozott már nekünk, okozott már neked Isten meglepetést? Amikor nem volt az életedben kiszámítható az, hogy mi fog következni. Amikor nem volt törvény arra, ami veled történt. Nem mentett föl a törvény, de nem is ítélt el a törvény, hanem valami olyan meglepő, mindent megrázó történt, hogy az életedben esetleg összedőlt minden, vagy pedig elkezdett valami csendben épülni, a meglepetésből kinőve, mint egy szép virág. Kedves testvérek, Isten a legnagyobb meglepetést adta a világnak, amikor Jézus Krisztust elküldte erre a földre. Erre senki nem számított. Várták, gondolták, hogy eljön, vagy valami féle megváltás, meg szabadítás lesz, de mégis azt látjuk a zsidó nép életében, akik közé jött elsősorban a Mesiás, hogy nem tudnak vele mit kezdeni. Ez nem volt kiszámítható. Hát ilyen az Isten? Meglepte őket az Isten. És az a kérdés csak mindig, hogy amikor bennünket meglep, akkor mit kezdek az én meglepetésemben? Mi a következő lépés? És itt van ez a szó, amire most rátérek, ez a test. Visszakanyarodva az eredeti gondolathoz. Az a test, amiben mi élünk. És itt sokféle testről lehetne beszélni, a bűn testéről, ahogy sokszor szokták mondani, és ez valami nagyon rossz lehet. Nem tudjuk pontosan, hogy mi az. Pál apostol több helyen is mondja a bűn teste, ami bennünket megkötöz, ami a mi valóságunk, ami Isten ítélete alatt áll, és ha ezt a bűntestét nem vetkőzöm le, akkor én kározatra megyek, akkor a bűneim nincsenek megbocsátva, és az Isten semmi köze. Ez természetesen igaz, ez így van, de mégsem erről akarok beszélni. Itt Krisztusnak a testéről van szó, azt mondja itt az ige, hogy én meghaltam a törvénynek, halálról van szó, ami az emberi életünknek a legszorosabb tartozéka, a halál, amit nem tudunk elereszteni, ami a legjellemzőbb ránk, mert jellemző ránk az is, hogy nevetünk, meg sírunk, meg nagyon sok minden jellemző ránk a mi testünkre, de a legjellemzőbb az az, hogy meghalunk. És Pál apostol is erre hivatkozik, lelki értelemben. Én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, vagy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. A test, amiről itt beszél az ige, az egy élő test. Egy olyan testről van szó, ami azt gondolom, a mi elképzelésünk szerint, meg az igéből, ahogy szoktuk olvasni, meg erről beszélgetünk, elsősorban a lelkünkre vonatkozik. Hát micsoda ellenmondás ez? Mert mindig arra szoktunk kiukadni, hogy amikor a testet mondja a Biblia, hogy milyen rossz, meg milyen bűnös, meg milyen gonosz, meg a test meg van feszítve Krisztussal, meg a test föltámad Jézussal, mindig a lelkire gondolok, hogy az én lelkemben igen változásokat hozott az Isten igéje. Nagyon szép, nagyon jó, de itt azt gondolom, hogy nem erről van szó, vagy nem csak erről van szó, hanem tovább vezet bennünket az apostol is, igenis, a mi testünkről van szó. A test, kedves testvérek, amiben élünk, ez a fizikai valóság, amit meg tudunk fogni, ez határoz meg bennünket legjobban is, akármilyen hívő lehet, ki kell, hogy mondjuk, hogy az Istennél százszorta jobban meghatároz bennünket az a test, amiben élünk. És én ezért eljutottam most arra gondolatra, hogy hát valamit a testünkkel kéne kezdeni, nem? Hogy a testünkön keresztül tündököljön az Isten, hogy a testünkön látszódjon azt, hogy az Isten valóban munkálkodik. Hát mondhatom azt, hogy az Isten munkálkodik a lelkemben, hát ki fogja ezt elhinni, ha a testemben nem látszik az eredményét. Abban a valóságban, amihez ezer körömmel, száz körömmel ragaszkodunk, amit nem akarunk elengedni, nem akarunk odaadni a halálnak. Arról a testről van szó, kedves testvérek, ami lehet parázna, ami lehet részeges, arról a testről van szó, ami lehet szép vagy csúnya, lehet sovány vagy kövér, mint ahogy mi is ilyenek vagyunk, húsvér emberek. Arról a testről van szó, kedves testvérek, ami lehet beteg, amitől úgy rettegünk, fájhat. Arról a testről van szó, ami olyan csodálatosan van megalkotva, és mégis hibázhat benne valami, és az egészet törörölheti. Erről a testről van szó. A szememről, a kezeimről, a lábamról, a fenekemről, amit ülök. Mindenről, a testemről van szó. Mit kezdek az én testemben? Mi látjuk az én testemen? És az, amit Pál apostol itt elmond, és fontosnak tart, hogy a gyülekezet elé tárja, az tulajdonképpen ennyi, ha Krisztusban keressük a megigazulást. Ha valamit keresünk, valami változást, valami újat keresünk, ami az életünkben valódi újat vagy újabbat jelent, akkor itt bizony rombolásról és felépítésről kell beszélni. Itt azt olvassuk, valamit lerombolok, valamit felépítek. Akkor halálról kell, hogy beszéljünk, mert én meghaltam a törvény által a törvénynek. Vagy életről kell beszéljünk, mert ez mind a testünkhez kapcsolódik. Hogy az Istennek éljek, hogy élet többé nem él, hanem él bennem a Krisztus. Szó van Krisztusnak a haláláról, és az ő testének a haláláról. Kedves testvérek, csak a testről lehet szó, a lélek nem hal meg. Mindenkinek örök lelke van. És aki abban reménykedik, kedves testvérek, hogy a halál pontot tesz az én elkuserált életemnek a végére, a halál pontot tesz az én függőségemnek a végére, és megszabadulok minden szenvedéstől testemben és lelkemben, az nagyon meg fog lepődni. Mert a lélek örökké él. És ezért van szükségünk megváltásra, ezért van szükségünk szabadításra, ezért van szükségünk Jézus Krisztusra, mert hogy fogsz tudni együtt élni tested nélkül bár azzal a lélekkel, ami mindent tud, ami történt veled? Hogy fogsz tudni azzal a lélekkel élni, amit az Isten megítélt és azt mondta, szükséged van, hogy találkozz az én lelkemmel, és úgy döntöttél, hogy nem? Hogy fogsz tudni tulajdonképpen önmagaddal együtt élni, a te lelkeddel egy örökké valóságon át, úgy, hogy az Istenhez semmi közöd nincsen? Ezért nagyon kritikus az, hogy mit döntök ma, hogy kihez tartozom ma. Ezért kritikus, mert abban reménykedünk titkon, hogy amikor vége van a halálra, mindennek vége van. Ez a megdöbbentő, hogy nincs vége. Hát megy tovább minden embernek az élete a lélek szinterén, vagy örök küszködésben. A lelkiismerettől vádoltatva, Isten nélkül egy örökké valóságon át, vagy pedig az Istennel együtt, már itt a Földön elindulva, tovább haladva az elkezdett úton. Ezért kritikus, ezért nagyon fontos a mai döntésünk. És kedves testvérek, azt gondolom, hogy ez ki kell, hogy hasson a mi testünkre, arra a fizikára, arra a valóságra, amiben élünk. Ami beteg, fáj, sír, stb. Stb. Kedves testvérek, mit lehet a testünkkel tenni? És nem arról akarok beszélni itt, hogy hát tartózkodni kell most a parázasságtól, és aki eddig megcsalta a feleségét, hogy hagyja abba és ne csinálja többé. Meg nem arról akarok beszélni, hogy amikor tegnap előtt este többet sikerült inni a kelleténél, akkor az a test az hogy viselkedett. Tehát nem ilyen dolgokról akarok beszélni, bár ezekről is érdemes volna. De talán nem ezeken múlik, hanem az egésznek a változásán. Egy halálról és életről van szó. Eltemettetésről és feltámadásról. A Krisztusnak a hatalmáról van szó. És hogyan lehetne az én életemben a Krisztus hatalmas, hogyha az én testemben nincsen hatása az ő hatalma? Csak a lelkemben hatalmas. Az édeskedés. A törvény az én életemben, a legfontosabb törvényszerűség, amihez minden odarendelek, hogy az előbb beszéltem róla, hogy erre vágyunk, és ott van az életünkben. A legfontosabb törvény az a testem. Mit akar a testem? Mit kér enni? Hova akar menni? Mi a kényelmes neki? A hátamnak mi a kényelmes? Melyik cipő a jó rám? Milyen krém való az én kezemre? Milyen színt szeretnék látni a szemem fölött, vagy a szempillámon? Milyen szemüveg áll nekem jól, vagy milyen ruha illik az én bőröm színéhez? Minden, kedves testvérek, annak rendelünk alá az életünkben, ami a testünknek a vágya, a kívánsága, igénye. Csak alapvetően nem rossz, hát nem mondhatjuk azt rá, hogy rossz, mert ez így működik, hát ez így vagyunk emberek. És igenis legyünk csinosak, igenis legyünk igényesek, igenis adjunk az összhangra, törődjünk az egészségünkkel, a bőrünk minőségével, stb. Stb. Legyen ez számunkra fontos, de... És ott van a de. Hadd tegye föl Isten ma a kérdést, az ő meglepő kérdését. Meghaltál-e egészen a Krisztussal, hogy új életre elevenedjél meg? Odaadtál mindent a Krisztusnak azért, hogy ő valósággal tudjon munkálkodni benned? Vagy pedig azt mondtad, a szívem a tiéd, de a kezemet én irányítom, a lábamat én vezetem, hogy merre menjek, milyen úton járjak, hova fusson az én lábam. Én döntöm el, hogy mit nézek meg, hogyan nézem meg, mit hallok meg, hogyan hallom meg. Azt mind én akarom. Az az én testem, az az enyém. Az az én tulajdonom. Az határoz meg, ez segít az életbe, ennek mentén élem az életemet, mit kívánok. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy most jelképesen szóval mérlegre állva, ugye nem a fürdőszobában a polcra kihúzott mérlegre állva most, bár arra is rá kell időnként állni, hogy hány kilót is mutat, ugye, hogy 70 vagy több, vagy 100 vagy több, vagy kinek hogy van, hanem lelki értelemben is ugyanígy meg kell mérezkednünk, és az ugyanígy működik. Ráállok, és bizony nagyon sokszor könnyűnek találhatunk az Isten előtt. Az Istennek az az akarata, hogy az én egész életemet, a teljes valómat az ő kezébe tartsa. Az a terve és célja az én életemmel, és addig nem nyugszik az Isten, és addig munkálkodni akar az én életemben, amíg nincsen ő a legnagyobb hatással az én életemben. Amíg nem ő az, aki megmondja, hogy mit és hogyan. Kedves hívő testvérek, szükség van arra, hogy az én testemben is a mérlegre álljak, az Isten előtt. Hogy mit adtam oda neki, mi az övé, mit nem akarok kiengedni az én kezemből, mihez ragaszkodok görcsösen, és talán sokszor elmondjuk azt, és ez egy megint egy kritikus pont, hogy odaadtam én már mindent. Az Isten vezeti az én lábaimat, az Isten vezeti az én kezeimet, de mi az a halál? Van is a testnek a tulajdonsága része. Valóban minden az Isteni. Az én halálfélelmem és az én rettegésem attól a betegségtől, ami a másiknak volt, és abban reménykedem titkon, hogy ő velem megesetett, de velem soha nem esett meg. Vagy odaadtam neki azt a betegséget, amiben benne vagyok, mert az is a testemnek a nagyon fontos tulajdonsága, hogy beteg az az alkatrészem, az a szervem. És soha még nem mondtam az Istennek, hogy Istenem, te látod az én nyomorúságomat, te látod az én májamnak az állapotát például, csak egy példát mondok, vagy az én tüdőmnek, vagy az én szívemnek az állapotát, vagy az ízületeimnek az állapotát. És Istenem, mivel te tudsz rólam, én szeretném azt, hogyha te figyelemmel kísérnéd az én szívemnek a működését. Mert Isten ennyire közel akar kerülni hozzánk. Ennyire közel akar kerülni hozzánk. De jó lenne, testvérek, hogyha amit itt leír Pál apostol, rombolásról, az építésről, a törvényről, a mi legfőbb törvényünkről, a testünk törvényéről. De jó lenne, hogyha igaz lenne ránk, amit itt olvastunk az igében, mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, mert rádöbbentem arra, hogy mindez elmúlik, esendő. Markolom és aszerint élek, de egyszer csak kikezdi az idő. Ha valamit leromboltam, ismét felépítem, magam nyilvánítom magam törvénysegőnek, meghaltam a törvény által a törvénynek. És utána a felszabadító evangélium, és ezzel szeretném befejezni. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve is, a Krisztus teste is föl volt feszítve a Golgotára. Az ő fizikai valóság, az ő 33 éves teste, oldalába döftek lábzsával, hogy víz és vér folyjon ki rajta. Meg akarták törni az ő tagjait, de mégsem következett ez be, mert az volt a szokás, hogy eltörik a kezet lábat, hogy a tüdő összenyomódjon, átfúrják a bordák. Ott az a test a kereszten, az valahogy mégis az én testem is kell, hogy legyen. Értjük ezt? Nem csak az én lelki testem, ahogy ezt a Biblia sokszor mondja, hanem a Krisztus meghalt ott a kereszten, és én a Krisztussal együtt, itt olvasom, keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én életek, többé nem életek. Ez nagyon fontos dolog, nem élhetek én, hanem él bennem a Krisztus. Azt az életet pedig, amit most a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Azért adta önmagát, azért adta oda magát egészen az ő testét, és az ő lelki, hogy az én testem és a lelkem az övé legyen. Hogy a Káté is mondja, testestül, lelkestül, mint életemben, mint halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Nem a magam ura, többé tehát, hanem a Jézusé. Így legyen a mi életünkben is, így áldjon meg bennünket, így áldjon meg az altrutiakat most is, meg bennünket is a prekerlén, Jézus Krisztusban. Amen.